2025. április 7-én volt a nagy hír, hogy feltámasztották az óriás farkast, és néhány héttel pedig már újjászületésről szóltak. Én úgy gondolom, hogy nagyon régóta foglalkoztatja az emberiséget az, hogy hogyan lehet feltámasztani régen kihalt fajokat. Szerintem mindenki ismeri a Jurassic World filmeket, amelyben ugye a dinoszauruszokat támasztották föl. Hát nem tudom, hogy mennyire lehet dinoszauruszt föltámasztani, vagy kihalt fajokat föltámasztani, ezért a vendégem Szabad János professzor. Kezdjük szerintem a legelején, mert hogy ön erről már többször írt cikket is, meg tanulmányt is. Hogyan is jött létre az élet a Földön, tehát hova kell nekünk visszamenni?
4 milliárd évvel ezelőtt jött létre itt a Földön egyszer, és csak is egyszer. Ez a tudomány mai álláspontja. Azok az elképzelések, hogy valahonnan, máshonnan, esetleg valamelyik üstökösről keveredett ide, ezek abszolút nem bizonyítottak. Viszont mindenféle tudományos kísérletek azt jelzik, hogy a Földön voltak arra alkalmas körülmények, hogy itt alakuljon ki a Földön. A Föld miután 4,5 milliárd évvel ezelőtt megszületett, időzőjelbetéve, azóta folyamatosan változik. Az életkörülmények ennek megfelelően folyamatosan változnak. Ma azt becsülik a szakértők, hogy a Földön valaha élt összes faj több mint 99%-a már kihalt. Valahányszor hirtelen változnak a Földön az életkörülmények, annyiszor hal ki sok-sok faj rövid időn belül. Ezért van az, hogy a Földtől térett elmúlt 600 millió évében 5 tömeges kihalás történt. A megdöbbentő az egészben az, hogy most éljük meg a 6. tömeges kihalást, amely tömeges kihalásba az ember jócskán besegít. Az ember összesen csak körülbelül 200 ezer éves, ezek a tömeges kihalások pedig ezek az elmúlt 600 millió éven belül történtek. Tehát tulajdonképpen az ember az utolsó tömeges kihalás utáni nagyjából 200 ezer évben képződött, viszont időközben annyira elszaporodott és annyira megváltoztatta az életkörülményeket, amelyek nem hatnak kedvezően sok-sok faj életbe maradásához. És hogyha természetesen halnak ki fajok, akkor az ember szomorkodik, és ezeket szeretné valahogy újra teremteni, szeretné őket valahogyan föltámasztani.
Ez valahol még érthető mondjuk a mostani élőlényeknél, de miért akar az ember föltámasztani egy olyan állatfajt, amelyen mondjuk a modern ember találkozott, és be is segített a kiveszésükbe, hogy ilyen a gyapjas mamut, a gyapjas orrszarvú, a barlangi medve, a kartfogú tigris, az óriás szarvas, vagy az óriás farkas. Egyáltalán föl lehet egy ilyen élőlényt támasztani?
Nem lehet föltámasztani. Tehát ezek csak lázámak. Amit a Spielberg filmekben is láttunk, az is mind-mind-mind csak vágyálom. Semmi esély nincs arra, legjobb mostani tudomásunk szerint, hogy a régen kihalt állatok közül valamelyiknek is egyetlen példáját is meglássuk ezen a Földön. Nincs erre lehetőség. Azok a dinoszauruszok, amelyek 66 millió évvel ezelőtt haltak ki, azoknak megmaradtak a csontjai, megmaradtak mindenféle megkövült maradványai, ezeket meg lehet nézni, ezek ki vannak állítva sok-sok helyen. De hát ez 66 millió évvel ezelőtt élt, és a legősi DNS maradványok, azok körülbelül csak 1,5 millió évesek. És az sem egyfajból származó DNS minta, hanem az egy koktél, sok-sok fajnak a DNS-e van benne együtt. Tehát az esély arra, hogy DNS, mint örökítő anyagot a 66 millió évvel, vagy még annál korábban is kinyerjünk, és azt valahogyan életre bírjuk, erre nincs esély.
És akkor akik azt mondják, hogy feltámasztották az óriás farkast, akkor ez így nem igaz?
Az sem igaz. Az egy hangzatos, egy fellengős kijelentés volt, amit aztán a hozzáértő szakemberek azonnal megtámadtak, úgyhogy ők kételnek voltak az állításukat módosítani, és aztán utána most már nem azt mondják, hogy feltámasztották, hanem csak életre keltették, valahogyan visszahozták. De nem. Azok tulajdonképpen genetikailag módosított farkasok, amelyeket úgy módosítottak, hogy hasonlítanak a kihalt óriás farkasokra. Tehát tulajdonképpen ők azt csinálták, hogy az óriás farkas fogát, ami 13 ezer évvel ezelőtt volt, meg a koponyáját, azokból szedtek ki DNS-t, meghatározták a DNS-ben a bázispároknak a sorrendjét, úgy szoktuk mondani genetikai úr, hogy megszekvenálták, és ezeket a szekvenciákat összehasonlították rokonfajoknak a szekvenciájával, jelesen a rókáival, aztán a farkaséval, egyáltalán a közeli rokonokért kutyáival, és akkor az derül ki, hogy tulajdonképpen 14 génben van 20 olyan különbség, amelyikben az óriás farkas a mai farkastól, rókáktól, meg a rokonoktól különbözik. És akkor a génszerkesztés módszerével a farkas genetikai állományát úgy módosították, amelyikben ezt a bizonyos 14 génben ezt a 20 változást hozták létre. És miután voltak ilyen sejtek, amelyek még egyszer genetikailag módosított farkas sejtek, ezekből hozták vissza aztán azt a farkast, ami hasonlít az óriás farkasra, de ez valójában egy genetikailag módosított farkas.
És egyébként életképesek lehetnek ezek hosszú távon, és mondjuk életképes utódokat is hozhatnak létre?
Hogy, de persze. Három ilyen farkas született, Romulus, Remus, akiket Róma alapítói után neveztek el, és egy Kalézi nevű nőstény, tehát van két kan, meg van egy szuka. Ezeket lehetne minden tovább nélkül szaporítani, de ez nem fog megtörténni. Ezek egy óriási nagy területen, 3 méter magas kerítéssel vannak elkerítve a fiúkutyák. A nőstények a létéről semmit sem tudunk, pontosabban nem lehet tudni, hogy hol tartják, de akik elkészítették ezeket, ígérték, hogy sose fogják őket szaporítani. Na de hát viszont ezzel a módszerrel, tehát a génszerkesztés módszerével bármely faj, bármely génjét lehet módosítani ott, ahol akarjuk, és ilyen fajta élőlények léteznek a Földön. A genetikusoknak ez egy bevett módszere, hogy tudnélik ezzel a génszerkesztés módszerével hoznak létre újfajta változatokat, amelyeket aztán szaporítanak, amelyeket aztán lehet tenyészteni tetszőleges mértékben.
Ugye így akarják életre kelteni a gyapjas mamutot, a tasmántigrist, a dodó madarat is. De akkor ezek nem igazán azok lesznek, amelyek kihaltak?
Persze, hogy nem. Ez egészen más. Tehát tulajdonképpen most azon dolgozik egy nagy csapat, hogy az elefánt genetikai állományát módosítják úgy, mint amilyen a gyapjas mamuté szokott volt lenni, és akkor ezt a módosított elefántot akarják majd valahogyan életre kelteni, annak a reményében, hogy az hasonlítani fog a gyapjas mamusra, de az lényegében megint csak egy genetikailag módosított elefánt lesz.
Arról beszéltünk, hogy nagyon sok faj kihalt. Nagyon sok olyan faj van, amelyeknek állatkertben halt meg az utolsó példánya. Akkor még nem volt arra lehetőség, hogy megpróbálják őket szaporítani, akár mesterséges módon?
Nem, akkor ilyen még lehetőség nem volt. Ezek csak a legújabb fejlemények, amiket kezdenek aztán utána alkalmazni. Az első ilyen próbálkozás, hogy egy kihalt fajt támasszanak föl, az csak 2003-ban történt meg, amikor is egy pireneusi kőszáli kecskét támasztottak fel. Az utolsó példánya 2000-ben halt meg egy nemzeti parkban, Spanyolországban. Ez egy nőstény kőszáli kecske volt, pireneusi kőszáli kecske, amelyeket egy fáról letört ág üzött agyon. Tehát az ő bőrsejtjéből kezdték el először létrehozni egy vásolatát. Szíviának hívták ezt az aranyos kis nőstényt, és ez sikerült is, meg is született egy ilyen kis élőlény, de ez összesen csak 7 percet élt, mert hogy a tüdeje fejletlen volt. Tehát tulajdonképpen bátran kijelenthetem azt, hogy olyan faj, amelyik kihalt, és sikerül feltámasztani, ilyen nincs.
Tehát csak olyan faj van, amelyet klónoztak. Erre jó példa a klónozott béka Dolly, Szemi és társai Piráz.
Így van, de ezek nem kihalt fajok.
Igen.
Tehát tulajdonképpen az afrikai karmosbékán kísérletezték ki az 1960-as években ezt a technikát, Sir John Gurdon, aki ezért Nobel-díjat is kapott 2012-ben, és ez a fajta megoldás, hogy tudnélik, testi sejtek magjából kiindulva teremtsünk egy élőlényt, ez működik. Ez egy bevált módszer, amit nem csak arra használnak, hogy klónozzunk élőlényeket, tehát egyből készítsünk többet, egynek a másolatait készítsük el, hanem ezt másra is használják. Ez annyira működik ez a fajta megoldás, hogy már bárki klónozhatja a kedvenc házi állatát, a macskáját, a kutyáját, és hát a legismertebb példa az Barbara Streisanddal történt meg, akinek elpusztult a kedvenc kis kutyája, akit Száminek hívtak, egész pontosan 2017-ben, de mielőtt elpusztult volna, dél-koreai céget kért meg arra, hogy a kedvenc kutyájának készítsék el a példányait. Lett is belőlük kettő, ezeket úgy hívják, hogy Miss Scarlett, a másikat úgy hívják, hogy Miss Violet. Tulajdonképpen ezt bárki megteheti, akár melyik kedvenc jószágával. Ez a fajta technológia, megy lóval, megy macskával, kecskével, stb. Ez egy rutin, egy minden esetben ugyanaz történik, hogy egy testisejtnek a magját ültetik be egy olyan tetesejtbe, amelyiknek a magját kivették. Tehát készítenek egy úgynevezett mesterséges zigótát. És aztán, hogyha alkalmas módon kezelik ezt a mesterséges zigótát, akkor lehet belőle egy élőlény. Hozzá kell persze tenni, hogy ennek az egésznek a hatásfoka az rendkívül csekély. Elmondom például, hogy azt, amikor annak idején John Gurdon ezeket a nagyszerű kísérleteket végezte, akkor 726 mesterséges zigótából összesen csak 10-ből lett béka, amelyek közül csak 2 volt termékeny, 8 nem. Vagy például, amikor Dolit készítették, az első klónozott emlős volt, és született 1996-ban, akkor 277 mesterséges zigótából lett összesen csak 1 állat, ez volt persze Dolly.
És ott van Víja a fekete lábú görény esete is, hogy ott összesen 122 embriót ültettek vadászgörények mélyébe, és a 122-ből 2 utód született, de ott is elutasították a hímeket, tehát nem tudtak szaporulatot létrehozni.
Így van, tehát az is egy ilyen probléma, hogyha például valamelyik dinoszaurus sikerülne klónozni, akkor annak az összes utódja a genetikai értelemben ugyanaz, mint amelyikből kiindultunk. Hogyha az lány volt, akkor az összes utódja lány, ha fiú volt, az összes utódja fiú. Nincs partnere és nincs folytatás.
És erre nem találtak még megoldást?
Erre nincs megoldás.
Erre nincs megoldás.
Lehetne megoldás, hogyha ödmegtermékenyítő lenne, ami hát előfordul a gyíkoknál, meg alacsonyabb rendű országoknál, de öndösöknél ez nincs.
Mi a helyzet a terápiás klónozással?
A terápiás klónozás az is egy bevált és egy kitűnően működő megoldás. Ott pedig az történik, hogy valakinek a testi sejtjéből kivesznek egy magot, ezt a sejtmagot beültetik egy üres petesejtbe, üres, mert kitették az előzőleg az ő saját sejtmagját, készítenek egy ilyen mesterséges zigótát. Ezt a mesterséges zigótát rá lehet bírni arra, hogy kezdjen osztódni, és amikor egy egészen fiatal embrió, akkor a sejtjeit ki lehet belőle venni, azokból lehet készíteni egy sejtenyészetet, ezeket a sejteket lehet szaporítani alkalmas közegben, és lehet belőlük bármennyit készíteni. A nagyszerű hír az, hogy ezek a sejtek, hogyha úgynevezett növekedési faktorral kezelik őket, akkor elkezdenek differenciálódni. Hogyha olyan növekedési faktorral kezelik őket, aminek alapján belőlük szívizomsejtek lesznek, akkor ki lehet pótolni az elveszett szívizomsejteket, és nincs kilökődési reakció, hiszen ezeknek a beültetett sejteknek a genetikai tartalma pontosan ugyanaz, mint azért a testi sejté, amelyikből kiindultunk. Ez a terápiás klónozás, ez működik, egy bökkenő van vele, hogy tudnélik, ez borzasztó költséges. Költséges azért, mert magasan képzett szakemberek szükségesek hozzá, akik ezeket a technikákat rutinszerűen végig tudják hajtani, és ez az egész folyamat egyébként is a különféle eszközök meg vegyszerek miatt, ez meglehetősen költséges. De hogy működik, az mi sem mondhatná jobban, mint az, hogy aki ezt az egészet kidolgozta, őt úgy hívják, hogy Shinya Yamanaka, aki egy japán származású nagyszerű kutató San Franciscóban dolgozik, ez egy Nobel-díjat kapott 2012-ben.
De mégis támadják ezt az egészet. Miért? Mert hogy az ember nem játszhat Istent?
Persze, hogy támadják, hiszen minden, ami szokatlan, az úgy szokott lenni, hogy először elutasítják. Minden, ami idegen, ami a bevett elképzelésünkkel ellentétes, azt az emberek szeretik elutasítani. De ez tulajdonképpen egy ilyen, mondhatnám, hogy vele született emberi tulajdonság. Persze, hogyha az ember utána gondol, akkor rájön, hogy hát ez egy értelmes dolog, ezt érdemes csinálni. Hát mondjak még egy további példát. Vannak olyan embertársaink, olyan asszonyok, akik azért meddők, mert hogy a petesejtjeiket nem tudják úgy felkészíteni, mint ahogy azt szeretnék. Ennek egyszerűen csak az oka, hogy az ő genetikai állományuk mindenféle felmenőikből leszármazóan, de őtőlük függetlenül olyan, hogy a petesejtjeik nincsenek normálisan felkészítve. Emiatt nekik nem is lehet gyerekük. De hogyha van egy petesejtje, amelyik megtermékenyült, amelyikből aztán sose lenne semmi, hogyha ennek a magját kiveszik, és beültetik egy olyan ember petesejtjébe, aminek a magját előzőleg kivették, készítenek egy mesterséges zigótát, ebből nagyszerű gyerekek születhetnek. Tehát, hogyha annak a megtermékenyült petesejtek a genetikai állományát megfelelő környezetbe teszik, ott meg tudja mutatni, hogy ő mire képes, és lehet belőle egy kis emberpalánta. Nos, az első ilyen 2016-ban született New Yorkban, és úgy hívják, hogy ez egy háromszülős gyermek. Háromszülős azért, mert a genetikai állománya három forrásból ered. Egyrészt a sejtmagban hordozza az édesanyja genetikai állományát, a sejtmagjában hordozza az édesapja genetikai állományát, viszont a citoplazmában lévő mitokondriumokban lévő DNS meg attól az asszonytól származik, aki adta a petesejtjét. Ennek a mitokondriális DNS-nek az aránya az összes DNS-hez képest, ez nagyjából 0,1%. De ez a technika működik, a második gyerek ezzel a háromszülős technikával Kievben született 2017-ben, aztán született 2019-ben Athénban, a negyedik 2023-ban Oxfordban, Angliában, és azóta ott már 7 további ilyen gyerek is született. Úgyhogy azoknak a családoknak, akiknek ezzel a háromszülős technikával tudtak segíteni a gyermekáldásban, azoknak ez egy igazi áldás. A technika azért is szokatlan, mert például amikor az első ilyen háromszülős gyereket elkezdték időzőjelben téve elkészíteni New Yorkban, akkor ezt nem tehették meg, mert George Bush ezt a technikát betiltotta. Azt mondta, hogy ez klónozás, pedig ennek semmi köze nincsen ahhoz. Úgyhogy ezt a manipulációt, ezt valahol Mexikóban végezték el, ahol a törvények megengedték, aztán visszamentek New Yorkba, és ott született ez a kis gyerek. Tehát valójában csak arról van szó, hogy ami új, attól szeretünk idegenkedni mindenféle indok nélkül.
De lehetnek egyébként hátulütők? Tehát ugye a klónozásnál is, Barbara Streisandnak a kutyáját is, hogyha nézzük, akkor nem teljesen ugyanolyak lettek a klónok. Tehát azért vannak különbségek.
Így van. A biológia az ilyen. Tehát az az állítás, hogy minden attól függ, hogy milyen a genetikai állománya, ez nem teljesen igaz. Gondoljunk csak abba, hogy ott vannak ezek a gyönyörű szép vörös, fekete, fehér, tarka macskák. Ezeknek majdnem mindegyike nőstény macska. 3000 közül egy, ami úgy néz ki, mint hogyha kangúk lenne, de valójában azok meddők. És ahány macska, annyiféle a mintázat. Tehát mindegyik vörös, fekete, fehér, tarka, de a mintázatuk mégis ahány, annyiféle. Amiről az látszik, hogy az, hogy milyen ez a bizonyos vörös, fekete, fehér, tarka mintázat, ez nincsen genetikai meghatározva. Ami persze abszolút nem meglepő, hiszen valamiféle környezetben élünk, mindenféle hatások is érnek bennünket. Szegény Barbara Streisand is csalódott abban, hogy tudnélik a két kis lány kutyája nem olyanok, mint amilyen az anyjuk szokott volt lenni.
És mi van azokkal a fennhangokkal, akik a természetes szelekciót hozzák föl, érnek? Ha az állatvilágot nézzük, akkor ott jelen van a természetes szelekció, tehát mindig a legerősebbek tudnak életben maradni.
Így van. Viszont van egy mesterséges szelekció is, amit az ember hajt végre.
Így van, erre gondoltam.
Mert hogy az ember mindig azokat válogatja ki, amelyek neki legjobban tetszenek. Az embernek van egy olyan nagyszerű tulajdonsága, hogy egy fajban benne lévő képességet szereti kibontani, és úgy alakítani, ahogy neki az megfelelő. Egy példát hagy mondjak, csak egy igazán szemléletes, a vadkáposzta, ez egy közönséges gyomnövény, a mediterrán országokban bárki belejük botolhat. Na hát ebből a vadkáposztából nemesítette ki az ember a karalábét, a brokkolit, a díszkáposztát. Tehát a mesterséges szelekció az egy olyan fajta megoldás, amivel az ember azokat szaporítja tovább, amelyek neki tetszőek, amelyekből neki haszna lesz. És hát a génszerkesztés, meg a genetikailag módosított élőlények is tulajdonképpen ebbe a képbe illenek bele. A legtöbb genetikailag módosított élőlény, hogyha magára hagynánk a természetben, villámgyorsan kiszelektálódna, éppen úgy, mint ahogy a különféle haszonállatfajták, gondolok a tehenekre, gondolok a lovakra, stb. Ezek is mind mesterséges szelekciónak az eredményei, emberi gondoskodás, pátyolgatás nélkül a vad természetben ők kihullanának.
És hogyha az embert nézzük, és a génmódosítást, mert egyre jobban fejlődik a technológia, és tudósok, rákkutatók azon dolgoznak, hogy a betegségeket vagy meg tudják előzni, vagy gyógyítható legyen, kezelhető legyen, és ugyanakkor itt van vele a párhuzam, hogy több mint 8 milliárdan vagyunk a Földön, tehát már így is túlnépesedés van. Tehát, hogy a génmódosítás, a génszerkesztés még mindig nagyon megosztja azért az emberiséget a Földön.
Pontosan így van. Ez is a világ legtermészetesebb dolga. Valakinek ez tetszik, valakinek ez nem tetszik. A valóság az, hogy hihetetlen hasznára van az embernek. Ha visszatérnénk azokba az állapotokba, amik az ipari forradalom előtt voltak, akkor a Föld népessége egy néhány százmillió szinten megmaradt volna. Gondolja, hogy lenne, aki erre vágyna. Az embernek az a nagyszerű képessége, hogy érdeklődik, szeret kipróbálni dolgokat, szeret olyan dolgokkal előállni, amelyekkel életben tud tartani Beethovent, életben tud tartani Karikó Katalinnak a nyomán nagyon sok embertársunkat, meg egyáltalán keres olyan fajta megoldásokat, amelyekkel szebbé, tartalmasabbá lehet tenni az életünket. Ez a világ legtermészetesebb dolga, semmi kivetnivaló nincs benne.
Nagyon picit visszatérnék még a kihalt fajoknak a feltámasztására. És ez nekem nagyon tetszett ez a kérdés, amit egy cikk feszegetett, hogy miért lenne jó az, ha megint lennének a Földön mondjuk gyapjas mamutok. Dinoszauruszok nem lehetnek, tehát ezt elmondta az elején, hogy az kizár dolog, hogy a dinoszauruszokat feltámasztják.
Érdekes.
Tehát, hogy miért lenne jó, hogyha megint találkozhatnánk gyapjas mamutokkal? Valaki azt állítja, hogy ezek az állatok segíthetnének javítani a Föld biológiai sokszínűségét. Mert hogy nem mutogatni akarják őket, hanem visszatelepíteni a sarkkörökre.
Igen, az ember egy olyan faj, amely sok-sok mindenre vevő, meg sok mindenre nem vevő. Azért lenne jó, hogyha lennének megint gyapjas mamutok, mert lehetne őket mutogatni állatkertben. Lennének az emberek belépődíjat, adományoznának az emberek pénzöznek a feltartására.
Tehát magyarán ez csak pénz, haszon, anyagi érdek?
Többnyire igen, tehát ez érdekes lenne, az emberek elmennék és megnéznék, olyan, mint hogyha elmennek az emberek a cirkuszba és valamit megnéznek. De az a fajta elképzelés, hogy megjavítanák az élő környezetet valahol a sarkkörön túl, ezek naív elképzelések. Nincs semmiféle reális alapjuk. Aztán van még egy dolog, hogy tudnélik, Ezek mind olyan borzasztó látványos megközelítések. Könnyű rá pénzt szerezni, könnyű elhitetni az emberekkel, hogy ilyet lehet csinálni. De az egészek tulajdonképpen nincs az égvilágon semmi alapja sem. Az emberek szeretnek science fiction-t olvasni, és ez itt teljesen rendben is van, a valóság, a realitás viszont egészen más.